Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Istennek szent igéjét, amint bőjt első vasárnapjára, ige hirdetési alapigeink kijelölték, megírva találjuk Máté evangéliumában a 4. fejezet első 11 versében a következőképpen. Akkor elvitte Jézust a lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög. Miután 40 nap és 40 éjjel böjtölt, végül megéhezett. Ekkor odament hozzá a kísértő, és ezt mondta: ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré. Ő így válaszolt: megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Ezután magával vitte őt az ördög a szent városba, a templom párkányára állította, és így szólt hozzá: ha Isten fia vagy, vesd le magadat, mert megvan írva, angyalainak parancsot ad, és azok tenyerükön hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe. Jézus ezt mondta neki: viszont megvan írva, ne kísérsd az Urat, a te Istenedet. Majd magával vitte az ördög egy igen magas hegyre, megmutatta neki a világ minden országát és azok dicsőségét, és ezt mondta neki: mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem. Ekkor így szólt hozzá Jézus: távozz tőlem, Sátán, mert megvan írva, az Urat, a te Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Ekkor elhagyta őt az ördög, és íme angyalok mentek oda, és szolgáltak neki. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvérek, nem könnyű ráhangolódni erre a történetre, egyrészt egy keresztelés után, meg egyáltalán a mindennapi életünk sodrásából megérkezünk ide a templomba, és akkor egy ilyen misztikus, ilyen különös történet hangzik el. Persze azt hiszem, hogy nagyjából ezt a történetet mindenki hallotta már, ismeri, de mégis valahogy, mintha egy másik dimenzióba kerülnénk át. Valahogy rá kell hangolódni erre a történetre. Hát én most megpróbálok egy talán nem szokványos eszközt használni erre. A filmek világába szeretném a testvéreket most elvinni. Ugye az elmúlt hetekben, elmúlt héten megkapta a Mindenki című film az Oscar díjat, örülünk neki. Persze ez a film ez sokféleképpen értelmezhető. Egy rövid 24-5 perces film koncentráltan akar valamit elmondani, ki ezt hallja ki belőle, ki azt hallja ki belőle. Nyilván jól kell értelmezni, és akkor hasznos mondani valója van a számunkra. De nem is erre a filmre szeretnék most rátérni, hanem egy másikra. A Bibliát ismerő ember ezeket a filmeket és még a gyerekfilmeket is talán más szemmel nézi, vagy éppen nem nézi, mert jobb, ha nem nézi. De van egy film, amit mindenkinek ajánlok megtekintésre, ha még nem látta, felnőtt fejjel is nyugodtan megnézheti, ez a Szörny RT. Nem tudom, hogy látta-e már valaki. Én először ezt egy nagyon sajátosan szórakoztató filmnek tartottam, amikor gyerekeknek vetítettem. Aztán, amikor már több egyszer láttam, akkor úgy elgondolkodtam rajta. Miről is van itt szó? Arról van szó, hogy van egy szörnyek világa, amelyiknek az a megélhetési forrás, abból nyerik az energiát, hogy bebetörnek az emberi világba, főleg a gyerekszobákba, és a gyerekeket rémisztgetik, és amikor azok sikoltoznak, a sikolyban energia van. Hát ki ne tudná, hiszen Lilian is olyan hangerővel tudott itt sírni. Nos, a sikolyban ugye energia van, és ezt használják ennek a bizonyos szörnyvilágnak a fenntartásához. Érdekes gondolat minden esetre. És a lényeg azonban az, hogy a szörnyek között, a rémisztők között van egy kivételes személy, ez pedig Randall. Randalírozás, ugye ez ilyen szétdobálása a dolgoknak, ilyen rendetlenséget csinálás. Hát igen, ő a Randall, az a szörny, az egyetlen, aki tudja változtatni az alakját, aki el tud tűnni, aki különböző formákban jelenik meg, és ebből nagyon sok baj származik aztán. És van persze egy másik, nyilván kell lenni egy jó hősnek is, akit pedig Szalinak hívnak, és ugye ez a Szali, ez egy rövidítés, akkor lehet a Salvator, a megváltó. És úgy gondolom, hogy ez nem belemagyarázás. Mind a kettő, ez a randal egyébként olyan kígyó formájú, olyan gyík formájú, a másik pedig egy jóságos lény, annak ellenére, hogy hát szörnynek látszik. Nos, kedves testvéreim, igénk képkockái telnek most előttünk, és látjuk benne az egyik személynek az állandó változását. Randal állandóan változtatja a formáját, és ebben az igében Randal, az ördög, a kísértő, a sátán különböző formákban jelenik meg. Különböző néven neveztetik. Először is kísértőnek mondja őt az evangélium, és ő a kísértőként ezt mondja, teremtsél, változtasd a köveket kenyerekké, mondja Jézusnak. Jézus válaszol, a Bibliából idézve, meg van írva. Nem csak kenyérrel él az ember. A kísértő tovább megy, és itt már úgy olvasok, hogy ő az ördög, és itt a görög szövegben a diabolosz van, a szétdobáló, a randal, aki mindent szétdobál. Most már ő is idézi a Bibliát, oda kapkod a Bibliához, és előszedi az egyik Zsoltárt, és azt mondja, meg van írva a Zsoltárban, hogy angyalainak Isten parancsot ad, és hogyha leugrasz magasból, akkor sem ütöd meg a lábadat a kőben, ugorj hát le a templom párkányáról. Jézus továbbra is a Bibliából válaszol, így folytatja, de meg van írva az is, hogy ne kísérsd az Urat, a te Istenedet. A harmadik, amikor már harmadszorra szólal meg a sátán, akkor Jézus maga nevezi őt meg. Azt mondja, távozz tőlem, sátán. Az a sátán, aki ezt mondja, hogy imádj engem. Ha leborulva imádsz. Már nem idézi a Bibliát, már nem az érzékekre akar hatni, hanem egyszerűen, egyenesen, frontálisan támad és mondja, imádj engem. Jézus továbbra is ugyanonnan az igéből, az ige talaján állva válaszol, és azt mondja, megvan írva. Csak az Urat, a te Istenedet imádd, és neki szolgálj. Lássuk most ezután a kis vázlatos bevezetés után magát a történetet. Különös az, hogy a lélek, a Szentlélek viszi el Jézust a kísértőhöz, a pusztába, hogy megkísértse az ördög. És testvéreim, a kísértés az életünkben olyan próbatétel, amelyben mi rendszerint belebukunk. Ezért is tanít bennünket így imádkozni, Jézus, ne vigy minket a kísértésbe, ne hagyj magunkra minket a kísértésbe, hanem szabadíts meg minket a gonosztól. Jézus tudja, hogy mi a kísértés. Tudja, hogy Ádám és leszármazottai, mi, nem tudunk megállni a kísértésben. A kísértő így jön, és így szólal meg, és megpróbál Jézuson fogást találni. Adja magát a helyzet, hiszen 40 napi bőjt után Jézus megéhezett. Oda ment hozzá a kísértés, ezt mondta, ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré. Ő így válaszolt, megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. A kísértés első köre, első menete a testi kísértés. A testi vágyak, a szükségletek kielégítésének érzése, elemi erővel támad az emberre. Amikor valakinek fáj valamilyen, vagy éhes, vagy szomjas, akkor, vagy honvágy gyötri, vagy bármi vágyakozás van bennem, akkor nem lehet őt megállítani arra tör, hogy kielégítse a vágyait. Ezt használja ki az üzleti világ, a média. Így működik a legtöbb csapda, az egérfogó, amelyik sajtszagot áraszt, nem lehet ellenállni, és a következő pillanatban bekövetkezik a végzetes csattanás, és vége a történetnek. Mint hogy azt mondaná a kísértő, Jézus, böjtöltél, eleget tettél a vallási előírásoknak, add meg magadnak, ami jár neked. Add meg magadnak, ami jár neked. Nem érezzük ezt mi is sokszor így? Amikor úgy érezzük, hogy valamit megtettünk, valamiről lemondtunk. Jó, egy darabig megy, de most aztán nekem is jár valami. Életünknek az egyik legnagyobb kísértés, amikor úgy gondoljuk, a reklámok is erre ösztönöznek bennünket, mert megérdemled, mert jár neked, mert te olyan vagy, akinek ez kijár. Kedves testvéreim, Jézus nem enged a kísértésnek, de játszunk el a gondolattal. Mi lett volna, ha Jézus enged? Hiszen tényleg kövekből is tudott kenyeret teremteni, sőt, kövek nélkül is. Tudjuk jól, hogy néhány nappal később 5000 embernek ad kenyeret, természetesen nem sátáni parancsra. Mi lett volna, ha Jézus enged? Ez egy precedens lett volna. Jézus a sátán intenciói alapján teszi azt, amit tesz. Egy precedens elég a bukáshoz. Gondoljunk csak arra, hogy amikor ilyen a közéletben, társadalmi életben politikai választások előtt vagyunk, akkor a jelölteknek, főleg, hogyha magasabb beosztásban vannak, mondjuk amerikai elnökök akarnak lenni, akkor előkaparják a múltjukból a legkisebb dolgokat is, a legnagyobbig, mindenfélét, csak hogy valamilyen formában rájuk bizonyítsák, hogy alkalmatlanok arra a posztra. Ha Jézus enged, ha Jézus itt a testi szükségleteinek a kielégítését teszi meg, akkor nem lett volna alkalmas megváltásunkra. A második körben a Biblia már ördögként, diabolosként nevezi meg a kísértőt, és ezt mondja, ezután magával vitte őt az ördög a szent városba, a templom párkányára állította, és így szólt hozzá, ha Isten fia vagy, vesd le magadat, mert megvan írva, angyalainak parancsot ad, és azok tenyerükön hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe. Jézus ezt mondta neki, viszont megvan írva, ne kísérsd az Urat, a te Istenedet. Lám csak, az ördög idézi a Bibliát. Hát igen, úgy gondolta, hogy miután az első körben nem volt sikeres, akkor hát a szellemi síkra kell vinni a küzdelmet. Jól ismeri a Bibliát, és jól idézi. Bár csak mi evangélikusok, az ige egyháza ismernénk úgy a Bibliát, mint a sátán, és ismernénk úgy, mint sokszor kívülállók, akiknek nem szívügyük az Isten igéje, de mégis valamiért jobban ismerik, mint sok keresztjén. A szellemi kísértés. Mi is az a szellemi kísértés? Egy elkápráztató teljesítmény. A kenyér mellé a cirkusz. Ugye tudjuk jól, hogy a római császárok jó eszköze volt a tömegeknek a sakban tartására a cirkusz és kenyeret. Pánemet circenzész. Ha tele van a has, és hogyha van mind szórakozni, akkor nyugton marad a nép. Az elkápráztató teljesítmény. Ebben bővelkedik a világ. A Reményik Sándor által szépen versbe fogalmazott csendes csodák nem igazán elégítik ki a mai igényeket. Erre nem vevő a társadalom. Szenzációra van szükség. És ha nincsen szenzáció, akkor fel kell fújni, mint a lufit. Nem gondolom, hogy olyan nagyon nagy szenzáció lenne az, hogy valamelyik bolygón, akár a belső, vagy akár a külső bolygókon H2O-t, azaz vizet találunk, hiszen az univerzumban mindenütt létezhetnek ugyanazok az anyagok, mint a Földön. Mégis lehet ebből akkora hírt csinálni, hogy ez már úgy jelenik meg, hogy mégiscsak lehet élet a Marson, mert találtak rajta vizet. Nagyon-nagyon hosszú az út még odáig, hogy a vízből érett legyen. Ha valaki picit is járatos a tudományban, tudja jól, hogy egyetlen egy kicsi fehérjének a létrejöttéhez irdatlan sok aminósavra van szükség. Egy aminósavra legalább 200-300 vagy még annál sokkal több komponens kell, hogy egyszerre együtt legyen. Nos, ahol valahol víz van, abból még nem lesz élet. De a média már is óriási hírként közli, és embereknek a milliói érzik úgy, hogy igen, a tudomány, és nyilván ilyen esetben a Teremtő Istennel szemben valamit már megint megfogalmazott. Kedves testvéreim, amikor Sátán ezt mondja Jézusnak, vesd be magadat, mutass egy nagy csodát, hiszen neked ez semmi. Akkor, mintha ezt mondaná, add meg az embereknek azt, amit várnak tőled, és sztár leszel. Az első kísértésben azt mondta, hogy add meg magadnak, ami jár neked. A második kísértésben, ja, ha te nem törősz magaddal, akkor az embereknek a vágyát szolgáld ki. Az embereknek tegyél a tetszésére. És megint tegyük fel a kérdést. Mi lett volna, ha Jézus enged? Beáll a varázslók, sztárok, sikeres emberek sorába. Építhette volna a karrierjét, elkaphatta volna az aktuális Nobel, Oscar, Grammy, aranymedve, Kossuth díjat, sorolhatnám még tovább. Na és? Taps? Na, mit tudsz még mutatni? Mert ami tegnap hír volt, az ma már nem az. Amit tegnap elértél, dobogóra kerültél, ma már nem az. És hogy ez mennyire vas következetességgel bekövetkezett, amikor Jézus nem a sátánnak a parancsára, intencióira, valóban nagy jeleket tesz, nagy csodákat tesz, rendkívüli dolgokat tesz. Az emberek csodálva látják azokat a jeleket. Akkor jönnek a hűvös gondolkodók, papok, és azt mondják, hogy mutass, milyen jelt mutasz nekünk, hogy te vagy az Isten fia. Ha te vagy az Isten fia, mondja a sátán minden bevezető mondatában, és ott vannak ezek a papok, ezek a vallási vezetők, és ugyanezt mondják, ha te vagy az Isten fia, hát akkor mutass nekünk jelt. És Jézus nagyon határozottan, nagyon keményen mondja, ennek a hitetlen nemzedéknek nem adatik jel, de abban a pillanatban kész könyörülni a bajba jutott szerencsétlen emberrel, amikor a bűnéből, a bűn mélységéből kiált hozzá Jézus, Dávid fia, könyörű rajta. De jó, hogy Jézus nem engedett. De jó, hogy Jézus nem a sátán intenciói szerint mutatta meg hatalmát, hanem attól függetlenül. És végül a harmadik kísértésben magával vitte az ördög egy igen magas hegyre, megmutatta neki a világ minden országát és azok dicsőségét, és ezt mondta neki, mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem. Ekkor így szólt hozzá Jézus, távozz tőlem, sátán, itt nevezi őt sátánnak, mert megvan írva, az Úrat, a te Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Ekkor elhagyta őt az ördög. Ez már nem kísértés, ez már frontális támadás. Imádj engem, neked adom ezeket az országokat. És tudjuk jól, hogy a világban az a vezető hatalom, amelyik minél több országra ki tudja terjeszteni a befolyását, a hatalmát. Neked adom ezeket az országokat, mind. Jézus ekkor nevezi őt sátánnak, ekkor utasítja el a legkeményebben. Itt nincs helye vitának, itt nincs helye semmi magyarázkodásnak, értelmezésnek. Sátán, a vádoló, akinek az a célja, hogy valamivel belevigyen, és aztán ő legyen az első, aki vádoljon, és mondja, hogy látod, ezt tetted. Látod, mégiscsak elbuktál. Add meg nekem a dicsőséget, és te lehetsz. Ki lehetsz te? A második a hatalomban. Országokat kapsz. De én leszek a király. Mi lett volna, ha Jézus enged? Először is hazuggá vált volna, hiszen semmi sem a sátáni. amikor azt mondja, ez mindez nekem adatot, dehogy adatot neki, dehogy az övé. Kiszolgáltatta volna az embereket a sátánnak, hogyha ezt teszi. Lemondott volna az országról, hogy övé legyenek az országok. Az ország, a hatalom az övé, az atyától. És ha megtette volna a sátán akaratát, nem töltötte volna be az atya akaratát. Nem váltotta volna meg a világot. Nem mondhatta volna ott a mennybe menetel napján, nekem adatot minden hatalom menjen és földön. És nem lenne reménységünk, hogy megálljunk a magunk kísértései között, a kísértéseink különböző területein, a megélhetés, a kenyérkérdés, a karrier, az életpálya, és a hit, a vallási, lelki élet területén. Ádám és Éva ma is elbukik, de van esélyünk a sátánnal szemben. Nem tudom jobban megfogalmazni ezt, mint a zsidókhoz írt levélben az apostol, hogy az oltár előtt már hallottuk, legyen ez számunkra most a válasz, a vigasz, az erőforrás a kísértés órájában is. Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Isten fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz, mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísért és szenvedett mindenben, de nem vétkezett. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor kísértésben vagyunk, amikor segítségre van szükségünk. Amen. Imádkozzunk. Drága Jézusunk, nincs kételkedő kérdés már a szívünkben. Nem mondjuk, ha te vagy az Isten fia, akkor adj nekünk sikeres életet. Nem mondjuk, ha szeretsz minket, akkor teljesítsd a vágyainkat. Nem kísértünk téged, kísérni akarunk téged a keresztig, és a kereszten túl az örök életre. Amen. Dicsőség az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindörökkön örökké. Amen. Ős testvérek, a 202-es énekkel készüljünk az úrvacsora közösségére.